Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 189. énekünket énekeljük el. A 189. énekünket, ami így kezdődik, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 378. énekünk első négy versét. A 378. énekünk első négy versét, az első vers így kezdődik, adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek testvérek, és fennállva hajtsuk meg fejünket. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is összegyűlhetünk a te lábaidnál. Köszönjük, hogy elküldötted a te szent lelkedet, és téged ünnepelhetünk, ünnepelhetjük a te szent lelkedet is, és ünnepelhetjük Krisztust, mi drága üdvözítőnket. Köszönjük néked, hogy atyai gondviseléssel gondoskodtál arról, hogy üdvözülhessünk, hogy szent életet élhessünk, hogy tiszta, boldog életet élhessünk. Köszönjük néked, hogy a külső dolgokról is gondoskodsz, és napról napra megadod, amire szüksége van testünknek is. Légy áldott a körülményeinkért, légy áldott minden ajándékodért. Köszönjük, hogy örvendezhetünk most a te színed előtt, és kérhetünk arra, hogy adj nekünk éles lelki hallást, hogy meg tudjuk hallani a mai igédnek a tanítását is, magunkhoz tudjuk venni, és tudjuk követni, amit mondasz. Kérünk téged arra, hogy segíts alázattal hallgatni a te igédet, és nem a jobban tudásnak az indulatával, hiszen te mindnyájunknál jobban tudsz mindent, te ismersz bennünket. Kérünk segíts alázattal fogadni a beoltott igét, minden alkalommal, így most is. Köszönjük te néked, hogy szeretsz bennünket, hogy végtelen kegyelmességedet és igazságosságodat láthattuk tegnap is. Kérünk, hogy ma is lelked munkálkodjon bennünk, és add, hogy megismerhessünk még jobban téged is, magunkat is, tennivalóinkat is, mindazt, amivel téged dicsérhetünk. Köszönjük, hogy a te nagy nevedért meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának 18. részéből olvassuk, a 21. verstől a 35. versig. Máté evangélium a 18. részében a 21. verstől a 35. versig terjedő igeszakaszt leülve hallgassátok meg. Ekkor hozzá menvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vala vetni szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak elé egyet, aki 10,000 talentummal volt adósa. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és annak feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög ő néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámva azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, ki 100 dénárral volt néki adósa, és megragadván azt folytogatja vala, mondván: fizesd meg, amivel tartozol. Leborult azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, és könyörgött vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elvenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látva pedig az ő szolgatársai, amik történtek, igen megszomorodtak, és elmenvén minden megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatván őt az ő ura, mondta néki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd szolgatársadról, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképp cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Kedves testvérek, a Szentlélekről mondotta az Úr Jézus, hogy eszünkbe juttatja majd az ő tanításait. Tegnap a Szentlélek eszünkbe juttatta Jézusnak az igazságos, de kegyelmes Istenről szóló tanítását, ennek a ma felolvasott példázatnak alapján. Hiszen láttuk azt a királyt, aki a szolgáival számot vett, maga elé citálja őket. Köztük van egy, amelyik 10 000 talentummal, vagyis az egy óriási, kimondhatatlan nagy összeg, tartozik neki, és nem tud fizetni. Igazságosan azt parancsolja a király, hogy akkor adják el rabszolgának őt is, meg a családját is, meg mindenét adják el, tegyék pénzé, valami visszakaphasson a tartozásból. Igen ám, de az illető elkezd könyörögni, hogy engedjék el neki a tartozását, és megszánja őt a gazdája, és el is engedi neki a tartozását. Itten láthattuk, hogy a király, aki Istent jelképezi a példázatban, király mennyire igazságos volt egyrészt, másrészt pedig mennyire érthetetlenül kegyelmes is az ő szolgájához. Igen ám, de a Szentlélek folytatja a mi tanításunkat, és nem csak arra tanít minket, hogy Istenünk ilyen végtelenül irgalmas velünk, végtelenül eladósodott bűnösökkel szembe. Ha igazságosan bánik velünk, akkor elkárhoztat minket, de ha kegyelmesen, akkor megbocsát és üdvözít. Ő ilyen, de nem csak erről van itt szó ebben a példázatban, hanem az Úr Jézus azt is aláhúzza, hogy a szolgatárs nem bocsátott meg az ő, illetve a szolga, akinek elengedték a tart, nem bocsátott meg a szolgatársának. És ez mennyire rossz dolog volt, milyen rossz következménye lett, hogy végül a szolgát, akinek annyi mindent engedtek el, és azt a kis filléres tartozást nem tudta elereszteni a neki tartozó adósnak, ezt végül az adósok börtönébe vetik, igazságosan ítéletet szenved. Vagyis Isten azt, aki nem tud megbocsátani az embertársának, noha ő maga bocsánatot nyert, megbünteti, akár el is kárhoztatja. A Szentlélek hadd juttassa ma eszünkbe tehát azt, testvérek, hogy ha bocsánatot kaptunk Istentől, vagyis végtelenül eladósodott emberként, Jézus érdemeért, nekünk megbocsátotta mi mennyei atyánk, akkor ő ezzel arra kötelez bennünket, hogy mi is bocsássunk meg a velünk szembe vétkező embereknek. A velünk szembe adósságot felhalmozó embereknek engedjük el a velünk szembe felhalmozott bűntartozásukat. Hát ezzel válaszol egyébként az Úr Jézus Péternek kezdetén föltett kérdésére. Ugye Péter azt kérdezte tőle, hogy nekem hányszor kell a testvéremnek a testvért jelenti, hányszor kell neki megbocsátanom? Még 7-szer is? És Jézus azt mondja neki, nem 7-szer, hanem 77-szer, vagy más fordítások szerint 70-szer, 7-szer, ami gyakorlatilag mindegy, mert Jézus azt akarja mondani, hogy nem számolgathatott Péter, hogy hányszor bocsátasz meg te az ellened vétkező testvérnek, atyafinak, amikor neked minden bűnödet megbocsátotta az Isten. Neked is meg kell bocsátanod az ellened vétkezőknek számolatlanul. Számolatlanul. Persze a kegyelmezés kötelezettsége nem csak Péterre, hanem tulajdonképpen bármelyikünkre vonatkozik, akik itt vagyunk. Ránk, akik ugye láttuk, hogy Istennel szemben egy mérhetetlen, ez nagyon fontos dolog, hogy lássuk és értsük, mérhetetlen bűntartozást halmoztunk fel. Nem egy-két bűnünk van, amit majd valahogy jóvá kell tenni, hanem egy mérhetetlen, kifejezhetetlen bűntartozás nyomja a vállunkat. Adósságállományunkat nem lehet a magyar adósságállományhoz hasonlítani. Annál sokkal nagyobb az Isten felé. És ha nekünk ezeket az Isten, az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatáért, akire mutat ugye itt az úrvacsora szent jegye, ha ő érette, egyedül ő érette nekünk, elengedte ezt a hatalmas, kifejezhetetlen tartozást, akkor bizony azt a kötelezettséget rótta reánk, hogy mi is bocsássunk meg azoknak, akik ellenünk vétkeztek, nem annyi bűnt, amennyivel mi vétkeztünk Istennel, hanem sokkal kevesebbet. A 10 000 talentummal szembe áll 100 dénár. A szolga 10 000 talentummal, és ő neki 100, de azaz néhány száz forint. Néhány száz forint. Semmi. És ő arra nem volt képes, hogy ezt a néhány száz forintot elengedje a szolgát. Pedig az a kötelezettsége volt, hogy ő azt elengedje, ha neki már annyit elengedtek. Ez a kétféle megbocsátás, testvérek, mélységesen összetartozik. Sokak ismerik C.S. Lewisnak a nevét, ennek a híres irodalomtörténész professzornak, aki egyszer egy ilyen vallásközi konferenciára ment, és a mielőtt belépett volna a terembe, ott épp egy nagy vita zajlott, arról vitatkoztak a jelenlévők, hogy mi teszi egyedivé a kereszténységet. Mitől különlegesebb a kereszténység, mint más vallások. És hát éppen ezt csűrték, csavarták ott a jelenlévő tudósok, amikor belépett a Louise, és megkérdezte tőlük, mi ez a hangoskodás. És mondják, hát azon vitatkozunk, hogy mitől rendkívüli a kereszténység. Mi a különleges a kereszténységben? És azt mondja, hát ez igazán egyszerű, a kegyelem miatt más a kereszténység. Mert egyik vallásban sem, az iszlámban se, a hinduizmusban se találkozunk, és más vallásokban se találkozunk a kegyelmes Istennek a gondolatával. Egyedül a kereszténység hirdetés közvetíti, szóban is, meg tettben is, ha éppen teszi, Isten feltétel nélküli szeretetét, bocsánatát az emberek felé. Ez az érmének ugye az egyik oldala. Isten bocsánata, ingyen, kezdeményező, nagyvonalú elengedés, amivel a bűneink hatalmas tartozását egyszerűen törli. És nem terheli a vállunkat tovább ez a fajta adósság és az érte járó ítélet sem. De a másik oldalát is hadd idézzem Louis-tól, aki azt mondta, hiszen megkérdezték tőle, hogy mit jelent keresztjének lenni, és azt mondta, keresztjének azt jelenti, hogy kész vagyok megbocsátani a megbocsáthatatlant. Mert Isten is megbocsátotta azt, ami nekem megbocsáthatatlan volt. Tehát ő benne világosan összejött ez a két dolog. Nekem megbocsátotta Isten a megbocsáthatatlant, és az engem arra kötelez, hogy én is megbocsássam a megbocsáthatatlant a másik embernek. Ez az érmének a két oldala, ami összetartozik a bűn, bocsánat megadásának a kötelezettsége rajtunk van. Ha a miénk Istennek Jézus Krisztusért való bocsánata. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek testvéreim ezt a tanítást nekünk újra meg újra az eszünkbe jutassa, mert lehet, hogy tudjátok ezt a dolgot, amit elmondtam, sőt, biztos is vagyok benne, hogy tudjátok, csak éppen kérdés, hogy gyakoroljuk-e. És igen, azt kell mondanunk, hogy hát nagyon gyakran hajlunk arra, hogy ne gyakoroljuk. Ne gyakoroljuk. Egyáltalán ne gyakoroljuk. És igen-igen nagy szükségünk van rá, amikor éppen nem gyakoroljuk, hogy a Szentlélek eszünkbe juttassa, hogy mit is mondott Jézus erről a dologról. Hogy tudnélik, ezt nekünk gyakorolnunk kell. A kegyelem, a kegyelmezés kötelezettségét rója reánk. Most figyeljétek meg, hogy hányszor mulasztjuk mi el ezt a dolgot. Hányszor mulasztjuk el a megbocsátást, nevetséges dolgok megbocsátását az embertársainknak, testvérek. Ez a szolga, ez elmulasztotta, hogy a szolgatársának azt a nevetséges kis tartozást elengedje. Mi is hányszor mulasztjuk-e? Én is hányszor mulasztom-e? Mulasztási bűn terhel a lelkemben, a szívemben, engem, s valószínűleg benneteket is. Nem bocsátunk meg, irgalmatlanok vagyunk az embertársainkhoz. Sajnos. Elmulasztjuk ezt a dolgot. Miért mulasztjuk el? Azért, testvérek, mert mi az embereket, az embertársainkat, a mellettünk élő embereket nem a kegyelem szellemében vagy indulatával kezeljük, hanem az igazságosság indulatával. Az igazságosság indulatával. Mi mindig igazságosak akarunk lenni. Mindig csak igazságosak. Mindig ez a kérdésünk bujkál, amikor valaki mondjuk valamit tesz ellenünk, kinek van itt igaza? Természetesen mindig nekem van igazam, nekünk van igazunk. Igazságosan bánunk az emberekkel. Voltak éppen ez a szolga is, igazságosan bánt a szolgatársával, mert ha valaki 100 dénárral tartozik, akkor adja meg azt a 100 dénárt, ez így igazságos. De meg kellett volna tanulja, hogy az emberekkel hogy bánik az én gazdám. Igazságos gazda, de mégis kegyelmes. Lehetek én is igazságos, de legyek kegyelmes is. És itt ebben a helyzetben nekik éppen kegyelmesen kellett volna bánni azzal a szolgatársával, erre ő igazságosan bánt vele. Kegyelmesen kellett volna, el kellett volna engedni, és nem. És figyeljétek meg, testvérek, hogy próbáljuk aztán az embereket, az embereken, hogy próbáljuk őket rávenni arra, hogy majd megbocsátunk nektek, ha. Mert azért tudjuk, hogy meg kellene bocsátani valahol, de annak megkérjük az árát. Majd megbocsátok neked, ha. Ez a hozzáállásunk a másik emberhez, sajnos. legtöbbször sajnos ez. Ha. És akkor jönnek ilyen különböző, hogy hívják, hogy elgondolások, hogy hát majd, ha bocsánatot kértél, majd akkor megbocsátok. Meg, na, teljesítsél valamit, levezekled az ellenem elkövetett bűneidet, és akkor majd megbocsátok neked. Majd, ha kiérdemelted, vagy megérdemelted. Kant mondta ezt egyébként, a nagy filozófus, hogy akkor bocsássunk meg az embereknek, ha megérdemlik. Hát leginkább így gondolkozunk. Ha megérdemli majd a másik, majd nagy vonalú leszek, és megbocsátok neki. Mindig azt nézzük, hogy tehát a másiknak teljesíteni kell valamit, és akkor majd mi megbocsátunk neki. Jóvá kell tennie, ki kell engem engesztelnie, viselje csak egy kicsit a következményeit, följön egy kicsit a levébe, majd akkor utána majd én megbocsátok neki. És aztán testvérek, sokszor próbáljuk is ezt a folyamatot felgyorsítani. És hogy próbáljuk felgyorsítani? Hát megvannak az eszközeink. Ugye, hogy a másikat rákényszerítsük, rávegyük arra, hogy na minél előbb tartson bűnbánatot, és tartson nagy bocsánatot kérést, és engeszteljen ki bennünket, mert különben megvan ennek a retorikája. Megvan ennek a kényszerítésnek a retorikája. Ismerik a házasok, ismerik a szülők, a gyerekekkel, mindenki ismeri a munkatársával ezt a retorikát, a verbális agressziót. Amikor például hallgatok, és addig hallgatok, amíg a másik ugye meg nem szenvedett érte. Addig hallgatok. Nem bocsátok meg. Majd, ha eleget szenvedett. Lelkésztársam mondta el ezt a vicces történetet. Ugye egyszer a felesége nagyon megsértődött valamin, amit ő csinált. Mondott. De annyira megsértődött a felesége, hogy nem szólt hozzá már egy fél napja. Na, hiába kérdezett tőle akármit, szegény asszony annyira vérig volt sértve, hogy egyszer nem szólt semmit. Hát bánta nagyon ez a kollégám, hogy így megbántott a feleségét, de azt mondja, nem tudtam vele mit csinálni, annyira, nem, mint a falhoz beszéltem volna, csak úgy reagált. Némá jött, mert már este lett, és még mindig már egy napja. Hát azt mondja, nem tudtam mit csinálni, hogy bírjam szóra, mert egyszerűen nem akart megszólalni. Azt mondja, végül fogtam egy ilyen gyertyát, meggyújtottam, és elkezdtem így bele így jönni, menni a lakásba. Benéztem az ágy alá, a szekrény alá. Jöttem, mentem, és azt mondja, hogy egyszer csak a feleségem nem bírta tovább, és megkérdezte, hogy mit keresel? És mondtam neki, hogy a nyelvedet. Erről azt elnevette magát a feleségem, mondta el nekem, ez az idős szolgatársam, és azt mondja, hogy akkor aztán elrendezték egymás között ezt a dolgot, de akkor hallgatunk. Na hát máskor nem hallgatunk, hanem nagyon is mondunk valamit ugye a másiknak, mondjuk a magunkét, hogy de te így, de te úgy, és akkor sértegetjük, vagy nem tudom, mit csinálunk, ismerjük ezt a dolgot, hadd ne analizáljam, vagy példákat hadd ne hozzak, hogy szoktunk egymással beszélni, amikor a másik szerintünk minket nagyon megsértett, és akkor mi ezért bosszút állunk, és addig mondjuk a magunkét, még a másik már azt nem mondja, hogy ne haragudj, akkor bocsánat, sajnálom. Tehát rá kényszeríteni a másikat, hogy valamit csináljon, mert csak akkor bocsátunk meg neki. Mert igazságosak vagyunk. Igazságosak vagyunk, sokkal igazságosabbak, mint kegyelmesek. A kegyelembe figyeljétek meg, hogy mennyire más az eljárás. Isten nem kért ettől az embertől, hogy tartson előtte nem tudom én mit. Az egy dolgot csinált, amikor érezte, hogy nem tud számot adni, és az Isten igazságosan bánik vele, hogy leborul a földre, és elkezd könyörögni, hogy legalább egy kis haladékot kapjon. És akkor azt mondja neki az ura, hogy nem haladékot kapsz, hanem mindenedet eleng. Ez egész tartozásodat eleresztettem. Kezdeményezőn, nagyvonalúan, hogy így mondjam, nem azért, amit az ember csinált, hanem önmagából fakadóan bocsát meg az Úr. És az Isten testvérek ilyen kegyelmes velünk, nem azt kívánja tőlünk, hogy valamit hozzunk elé, hogy megbocsásson, hanem azt nézi, amit Jézus hozott elé. És azért nekünk megbocsát, akik nem tudunk semmit fölmutatni, és nem is kell. Mi még haladékot kérnénk, hogy jóvá tesszük a bűneinket, meg a nem tudom, ő meg azt mondja, hogy nem kell, megbocsátottak a bűneid, el van engedve az egész adósság állományod. Nem kell félned a kárhozattól, meg nem tudom mitől. Szabad vagy. Hát lélegezzél föl, húzd ki magad, megbocsátottak a bűneid. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, testvérek. Sajnos nem bírjuk megcsinálni. Rémtörténeteket lehet mondani arról, hogy hogy viselkedünk. Rémtörténeteket. Van egy, hogy ne ilyen tőlünk származó példát mondjak, François Mauriacnak, egy Nobel-díjas író volt, van egy regénye, az a cím, hogy a viperafészek. A viperafészek. Már a cím is nagyon sokat sejtető. Egy öreg emberről szól, aki az élete utolsó évtizedeit a feleségétől külön a ház túlsó felébe lévő állószobába tölti. 30 évvel azelőtt történt az első repedés a házasságukban, amikor az asszony szerint a férje nem mutatott elég törődést, akkor, amikor a kislányuk megbetegedett. És azóta emiatt a dolog miatt nem tudtak megbocsátani egymásnak. És az a megrázó ebben az egész történetben, hogy a szobában ott fekszik a férfi, az öreg ember, a másik ház másik felébe a szobájába ott fekszik az öreg néni. És várják egymást, minden nap várják egymást, hogy a másik majd átjön és bocsánatot kér, és egyik se hajlandó arra, hogy átmenjen a másikhoz. 30 éven keresztül. És mérgezi a kapcsolatukat ez a dolog, és ezért mondja, hogy a cím, hogy a viperafészek. A viperafészek. Ez az ő házuk. Egy másik esetet olvastam valahol. Egyszer egy férj összeveszett a feleségével azon, hogy mennyi pénzt költ cukorra. Cukorra. Hát ezután, hogy így összevesztek, 40 évig nem szólt a feleségéhez. Egy napon elővette a fűrészt, fából készült a ház, amerikai házaspár, fából készült a házuk, középen szétfűrészelte a házat. Elfűrészelte a házat. Beszögezte a két, elválasztotta egymástól a két házrészt, ugye, és ami ott kimaradt, azt úgy szépen úgy bedeszkázta, meg befótozta, és külön éltek ugyanazon a telken. Az egyik erre járt ki a házból, a másik arra járt ki a házból. Középen elvágva az épület. Ez a könyörtelenség, tehát ez az irgalmatlanság. Akkor nem tudunk, és akkor 30 év, 40 év, egy év is elég lenne. Elmérgesedett kapcsolat és könyörtelenség. Látjátok, döbbenetes dolog ezt látni, hogy 100 dénár. 100 dénár. Mekkora problémákat tud okozni az emberi kapcsolatokban, amikor nem tudunk megbocsátani egymásnak. Szörnyű állapotokat teremt két ember közt. A megbocsátásnak a hiánya. És az az igazság, hogy ebből a dologból kilépni nem is lehet emberi erővel. Azt mondom, nem lehet emberi erővel. Ha most elvonatkoztatunk egy házaspártól, nézzetek mondjuk két vallási csoportot, akik nem tudnak egymásnak megbocsátani. Nem tudják egymást irgalmasan kezelni. Megint távoli példa, Nigéria. Olvasom az újságban, hogy februárban, márciusban Nigériában mekkora tömegmészárlások voltak, nem tudom, ti is hallottátok-e, vagy olvastátok-e. Ugye Nigériának a lakossága körülbelül 50% keresztjén, 50% muzulmán. És ott írtják ki egymást ez a két népcsoport. Falukat írtanak ki. Először jönnek a keresztjének, idézőjelbe téve. Ők kiírtják az iszlám falut. Utána jönnek az iszlámok, muzulmánok, kiírtják a keresztjén falut. Nőket, gyerekeket, bozótvágó késekkel levágnak, disznók eszik az emberek hulláját az utcán. Ez folyik, már nem tudom mióta. Már Kadhafi azt javasolta, hogy vágják ketté Nigériát. Természetesen azt a felét, ami muzulmán csatolják hozzájuk. Másik meg maradjon valahogy a keresztjén fel, az meg maradjon valahol máshol. Buta ötlet egyébként, de nem tudnak megbocsátani, és az oda-vissza, az adok-kapok. Igazságos, természetesen igazságos, de ebből nem lehet kilépni. Mi hogy lépünk ki, testvérek, hogy azt mondjuk, román megbocsát a magyarnak, magyar a románnak, tót a magyarnak, magyar a tótnak. Kilépnénk ebből a borzalmas körforgásból, amiben sajnos kényszerítenek is bele, meg megyünk mi magunktól is. Nem tudunk megbocsátani, majd ha, és igazságosan el akarunk bánni velük. És akkor hova jutunk? Oda, hogy elindul a nagy adok-kapok. Mi a vége? Az az igazság, hogy ebből a szempontból sok ilyen emberi viszonyt lehetne most felsorolni, nem akarok többet sorolni, mert értitek, hogy ennek a világnak az összes borzasztó, sötét, családi, népeken belüli, népek közötti, politikai, gazdasági konfliktusai mögött szinte mindenfelé ott húzódik ez az, hogy mi igazságosan bánunk a másikkal, és nem vagyunk hajlandók, nem az igazságossággal van a fő baj, hanem hogy nem vagyunk hajlandók kegyelmet nyújtani, megbocsátani. Feltétel nélkül, kezdeményezőn elengedni a másiknak a tartozását, mert nincs benne a természetünkben ez. Valahogy nincs benne a természetünkben. Még azoknak se, akik hisszük, hogy nekünk Isten mindent megbocsátott a Krisztusért. És nincs ellenünk semmi követelése, és teljesen szabadok vagyunk, és bűnbocsánatot nyert, örök életet bíró emberek vagyunk. És egyszerűen nincs bennünk. Jézus lelke nem véletlenül juttatja eszünkbe ezt. A kegyelem, amit Istentől kaptál, téged kegyelmezésre indít. Adós szolga vagy, akinek elengedtetett annyi. Engedd el te is azt a semmit a másiknak. Ahogy neked elengedte az Isten, te is ugyanúgy engedd el. Kezdeményezőn, feltétel nélkül, szeretetből, szívből jövőn. Ne folytogasd a másikat a semmiért. Ne üsd, ne vágd, bosszúra szomjazó, nem tudom, hogy ahogy ez a szolga ugye a másikat. Ne kegyetlenkedj a másikkal. Bocsáss meg neki. Az embertestvérek, amikor a Szentlélek ezt eszébe jutatja, akkor azt mondja, hogy én erre tényleg képtelen vagyok. Uram Jézus, könyörülj rajtam, segíts nekem. Mert én nem, hogy 100 dénárt, 20 dénárt se tudok elengedni a másiknak. Aztán testvérek, sokszor még arra a gazemberségre is ráfanyalodunk, hogy egyszerűen megpróbáljuk Istent megnyerni a bosszúállásunkhoz. Istennel végrehajtatni a mi bosszunkat. Persze, ha ő nem áll esetleg bosszút valakin, akkor mélységesen megsértődünk, mint ahogy Jónás is. Mert ő kicsit olyan szigorú fellépést várt volna Istentől a Ninive beliek felé. És Isten nem volt hajlandó. Erre Jónás végtelenül megsértődött, ugye, és ott átkozta, mindenkit átkozott, és majd meg pukkadt dühébe, meg mérgébe. Hogy az Isten nem úgy bünteti meg az embereket, hogy sőt, megkegyelmez nekik ennek a nagy városnak, elengedi a tartozásukat. Pedig már ő ott elhelyezkedett olyan jó látótávolságban, hogy lássa az ő Istenének a büntetését azokon a szerencsétlen embertömegeken, akik ott vannak. Testvérek, nagyon érdekes ez, nem csak a kereszténység körében van ez. Olvastam, hogy Angliában van egy régi fürdő, egy régi római fürdő, bát, ahol a régészek ilyen bádog, meg ilyen rézlemezkére vésett feliratokat találtak. Az egyik ilyen lemezkén ez a felirat van, hogy Dicimédesz elvesztette egy pár kesztyűt. Azt kéri, a tolvaj elméje háborodjon meg, vakuljon meg abban a templomban, ahol az Istennő kívánja. Tehát ilyen kis... elvesztette a kesztyűjét, nem is érti az ember, hogy mi a baja neked. Ha ő vesztette el, akkor miért kell a tolvajnak megbűnnie? Vagy... De ez a, hogy majd egy pár kesztyűért bolonduljon meg a másik, és vakuljon meg. Ez a pogány emberek voltak, ugye, de hát nem, ne ítéljük meg őket, mert sokszor közöttünk is ugyanez van. A Romániában hallottuk az ottaniaktól, hogy az ortodox papokhoz mennek azok az emberek, akik megharagszanak mondjuk a szomszédra, és az ortodox paphoz mennek, hogy átkozza meg a szomszédot. És jól megfizetik. Jó kereseti lehetőség ez is mondjuk. Nyilván, és akkor az ortodox pap, ha jól megfizetik, megátkozza az illetőnek a szomszédját, a tehenit, a lovát, a nem tudom földjét, hogy ne teremjen, dögöljön meg, pusztuljon ki az egész, mert a másik valamit úgy követett el, hogy az neki nem tetszett. Szóval ez valahogy, testvérek, érzitek és tudjátok is, hogy ez így valahogy nem mehet, mert ebből világháború lesz, ha így folytatjuk. Valahogy nincs bennünk a megbocsátás. És ezt alázattal el kell ismernünk, és el kell ismernünk, hogy mennyire rászorulunk ebbe is az Úrnak a szeretetére, az erejére, a munkálkodásra, hogy tudjunk a másiknak minden ő teljesítménye nélkül megbocsátani. Nem azért megbocsát, amit ő csinál, hanem azért, amit mi kaptunk, ami Istenünktől, a Krisztusért. Nem azért bocsátok meg neked, mert ezt csináltad, azt csináltad, hanem azért, mert velem ezt csinálta az Isten, a Krisztusért. Hadd lépjek egy picit tovább, és hadd beszéljek még egy pár gondolatot a megbocsátásnak a küzdelméről. Ja, lássátok, hogy ez nem egy könnyű dolog, sőt lehetetlen is, de még ha az Úr gyermekei vagyunk, még akkor is nagyon sokat kell vívódnunk. Az egyik ilyen nagy csoda a világban, amikor egy hívő ember is meg tud bocsátani a másiknak. Egyszer egy férj mondta, hogy nagyon, ő egy férj volt az is, nagyon megsértette a feleségét, és akkor hát nagyon rosszul érezte magát a bőrébe, és akkor tudta, hogy már sok van a rovásán, és azért csak oda ment a feleségéhez, hogy bocsánatot kérjen, és akkor azt mondta neki a felesége, csoda, hogy megbocsátok neked ennyi disznóságot. De tényleg csoda. Hát ez már tényleg egy csoda, amikor valaki megbocsát a másiknak, nem is sokat, akár csak egyet is. Ez egy isteni csoda, de ez a csoda testvérek ilyen belső harcok nélkül nem szokott végbe menni. Emlékeztek biztos a Józsefnek a történetére. Mindig, amikor olvassuk ezt a történetet, úgy gyerekkoromban is ugye sokszor hallottam, és az ember úgy gondolkozik rajta, hogy miért kellett olyan sokáig űzni, fűzni, húzni ezt az egész megbocsátást. Mert József tudjuk végül megbocsát azoknak a testvéreinek, de nem tudom mennyi éven keresztül hengergeti maga előtt ezt a dolgot. Már mindent eljátszott a testvéreivel, és még mindig nem bocsátott meg nekik, csak a legvégén. És amikor a legvégén megbocsát, akkor azt mondja az írásod, hogy az egész palota sírásától volt hangos, úgy üvöltve sírt, és azt kérdezték az emberek, mi a baja a kormányzónak. Hát semmi baja nem volt, csak a megbocsátás fájt neki. Mert ez egy borzasztó küzdelem volt, az egész történet mögött ott húzódhat ez, hogy azért tudott a nehezen megbocsátani a testvéreinek, mert nagyon nehezen, nagyon-nagyon nagy vétkeket követtek el ellene. Ahogy bántották, akik ismerik a történetet, tudják, hogy rabszolgává tették, majdnem megölték, nem tudom, szóval csomó igazságtalanság érte, valóban igazságtalanság, és ez a megbocsátás, ez nem volt könnyű neki, meg kellett vívni ezt a harcot magába. És ez hosszú ideig tartott neki. Hát ha neki hosszú ideig tartott, nekünk is lehet, hogy olykor-olykor hosszú ideig tart, és nagyon nehezen jutunk el oda, hogy azt a 100 dénárt eleresszük. De mégis el kell jutnunk. Mégis azt mondja a Krisztus, hogy ha meg nem bocsátjátok a vétkeit az ellenetek vétkezőknek, nektek se fog megbocsátani az Isten. Bocsássatok meg, visszavonja a megbocsátását, amit nekünk ad, ha mi megkeményítjük magunkat, és azt mondjuk, hogy nem. Arra kötelez minket, hogy vívjuk meg ezt a harcot. És lehet, hogy sokáig fájnak még azok a sebek, amiket a másik ellenünk mondott, vagy csinált, vagy nem tudom, mit csinált, mit mondott. De ott fáj. Már amikor megbocsátott az ember, akkor is lehet, hogy még mindig ott van benne. És nem tudunk mit csinálni, csak megint odafordulunk az Úrhoz, a mi atyánkhoz, és azt mondjuk, Uram, ahogy te megbocsátottál, én is úgy bocsátok meg neki. Akkor is, ha fáj, akkor is, ha küszködök ezzel, ha még vérzik sokszor, akkor is megbocsátok neki, mert te nekem sokkal többet bocsátottál meg. Te nekem a Krisztusért megbocsátottál, én meg érted bocsátok meg neki. Megint, és megint, és megint, ha följön. És rád hagyom az igazságosságot, gyakorlását. Itt ez egy következő lépés már, testvérek, hogy a megbocsátás milyen hatással bír arra, aki megbocsát. Figyeljétek meg ezt a dolgot is, hogy amikor megbocsátunk valakinek, lehullik rólunk egy borzasztó nagy teher. Ez az igazságszolgáltatásnak a terhe. Ez nem egy könnyű dolog. Beszélgettem egy jogász végzettségű valakivel, és azt mondta, tudod, hogy miért mennek ezek a mai bírósági tárgyalások olyan lassan? És milyen lassan születnek döntések is? Azért, mert a bírók nem akarják vállalni a döntést. Sok közülük a szakmáját se érti, de sokan ott vannak, hogy nem merik kimondani a döntőszót egy kérdésbe. És ezért húzzák, mint a rétes tésztát a tárgyalásokat. Ez egy teher, testvérek, döntőbírónak, és igazságos ítéletet hozni. De amikor mi lemondunk, amikor megbocsátunk, akkor mintha letennénk a kezünkből ezt az igazságszolgáltatásnak a mérlegét. És átadjuk, a legjobb átadjuk Istennek. Majd ő valahogy, ha kell a másikat megbüntetni, majd ő igazságosan bánik vele. Legyen az ő dolga ez. Jézus hagyta az ítéletet az igazságosan ítélőre. Lehet, mi is megtehetjük ezt, hogy ráhagyjuk az igazságosan ítélőt. Majd ő, legyen az ő terhe. Fölszabadulunk az igazságszolgáltatás terhétől. Kilépünk egy második áldás, hogy kilépünk egy ördögi körből. Amit ugye láttatok az előbb, hogy a nigériaiak kapcsán, hogy ha nem bocsátunk meg, egy ördögi körbe kerülünk. Bosszú, viszont bosszú. Bosszú, bosszút szül. És jön egy borzasztó, egyre mélyebb spirálba kerülünk, és sodródunk lefelé a tragédiák felé. A könyörtelenségnek az örvénye leszív bennünket. És tönkretesz mindent. Amikor megbocsátunk, kiszabadultunk az örvényből. Már nem húz minket. Egy nagy felszabadulás ez. Azok az emberek, akik egyébként megbocsátanak, ez is egy drága áldása a megbocsátásnak, hogy azok előtt ilyen távlatok nyílnak. Aki nem tud megbocsátani, áldon visszafele néz, áldon múltba mereng. Aki meg megbocsátott, az előre néz. Az más. Más életet él. Mondta egy keresztjén, illetve egy zsidó rabbi, amikor ment Amerikába, ott egy új életet akart kezdeni a világháború után, és azt mondta ott, egyszer beszélgettek vele, és azt mondta, hogy amikor Amerikába jöttem, új életet akartam kezdeni, de tudtam, hogy nem fog másképpen menni, ha csak nem előbb megbocsátok Hitlernek. Hát ha nem tud megbocsátani a zsidó Hitlernek, akkor látjuk, mi lesz belőle. Akkor mindenkin bosszút áll. Ha megbocsát, a rabbi új életet tudott kezdeni. Ugyanezt mondta egyszer egy misszionárius, aki Kínában élt, és átélte ott a nagy kommunista üldözést. Annyira, hogy őt ellehetetlenítették a munkáját, a családját, majdnem megölték a családját, kínai ember volt egyébként. Majdnem megölték, lényeg, hogy el kellett menekülnie. Amerikába menekült, és ott ez egy nagyon értelmes ember, ott Princetonban lett egyetemi tanár. És utána, amikor Kínában megváltoztak egy kicsit a viszonyok, már most nem olyan nagyon régen, visszament Kínába megint misszionáriusnak. És azt mondta, hogy az első, amit meg kellett neki tanulni, hogy meg kell bocsátani Maónak. Mert azt mondta, ha nem bocsátok meg Maónak, nem tudok mit mondani a kínaiaknak, a saját véreimnek. Nincs hozzájuk üzenetem, nem tudok nekik evangéliumot hirdetni. És aztán, amikor megbocsátott, lett üzenete. Tehát felszabadul az ember, akkor már előre tud menni, tud lépni, megszabadul valami visszahúzó erőktől. És akinek megbocsátanak, annak milyen érzés? Akinek megbocsátanak. Hát azt tudjuk, vagy remélem tudjuk, hogy milyen, hogy amikor nekünk megbocsát Isten, mennyire felszabadulunk mi. De amikor nekünk bocsát meg egy másik ember, az is egy nagy dolog. Erre a legszebb példa talán a világirodalomban Victor Hugónak a Nyomorultak című regénye. Lehet, hogy utaltam is rá valamelyik vasárnap már. Mert egy csodálatos dolog, hogy ennek a Jean Valjeannak, a főhősnek, ugye a pap, akit meglop, akit megkárosít, megbocsát. És ez az ember a megbocsátás kötelezettségét kapja, és egyszerűen egy más emberré lesz Jean Valjean. Megbocsát az életét megkeserítő Javert felügyelőnek. Aki nem bírja elviselni ezt a megbocsátást, hogy akit egész életében üldöz, az megbocsát neki, megmenti az életét, végül a szajnába ugrik szerencsétlen. Mármint, hogy a felügyelő. De Jean Valjean megváltozott, mert a megbocsátás más emberré tette. Testvérek, igen csodálatos dolog, ha a Szentlélek eszünkbe juttatja ezen a pünkösdön, ha juttassa eszünkbe, nem csak most, hanem úgy minden napon, Istennek irántunk tanúsított végtelen szeretetét, kegyelmét, hogy a Krisztusért nekünk minden adósságunkat elengedte, és kötelezzen ő ezzel bennünket arra, engem s minnyájunkat, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, ugyanolyan kezdeményezőn, szívből jövőn, feltétel nélkül. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan kegyelmes vagy velünk, és látod, hogy mi milyen kegyetlenek tudunk lenni egymással. Látod, hogy ez a világ éppen ezért egy kegyetlen világ, egy irgalmatlan, könyörtelen világ. És látod azt is, hogy éppen ezért mennyi nyomorúság, mennyi szenvedés van a szívekbe, a lelkekbe, az életekbe, a kapcsolatokba. És látod azt is, hogy ezen nincs emberi erő, aki változtatni tudna. Kérünk téged, hogyha nekünk megkönyörültél az adósságunkat elengedve, ha rajtunk így könyörületet gyakoroltál, akkor segíts, hogy legalább mi vívjuk meg a belső harcot, és legyünk mi is könyörülő emberek. Az irgalomnak a forrásai, a szeretet forrásai, az elengedés forrásai. Könyörülj rajtunk, hogy valóban meg tudjuk vívni ezt a harcot hitben, és tudjuk megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Köszönjük néked, hogy nem kell számolgatnunk, hogy hányszor bocsátunk meg. Ahogy mondtad Péternek is, hogy nem ennyiszer és nem annyiszor, hanem számolatlanul. Tudva, hogy amit ellenünk vétkeztek, az semmi ahhoz képest, amit mi vétkeztünk ellened. Amit te elengedtél nekünk, az végtelenül több annál, amit mi elengedhetünk bárkinek is. Kérünk téged, hogy segíts minket a könyörületnek és a megbocsátás embereinek lenni. Köszönjük néked, hogy kérhetünk azokért a helyekért, ahol ilyen nagy csata folyik, ahol a bosszúállás, a könyörtelenség körforgása van, akár családokban van az, akár a saját népünkben, akár politikai pártok között is, akár más meggyőződésű, más vallású emberek között a világban, bárhol, akár népek között. Könyörülj meg és csendesítsd le ezeket a viszályokat. Juttasd eszébe az illetékeseknek, hogy te megbocsátottál nekik, és ezért ők is megbocsássanak egymásnak. Könyörülj meg, hogy ez így történhessen, és a világ hadd legyen békésebb, körülöttünk is, és máshol is. Köszönjük néked, hogy kérhetünk téged arra, hogy lelked által munkálkodj bennünk, és újra is juttasd eszünkbe a te kegyelmedet, ami kegyelemre kötelez mindnyájunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének élni az úrvacsorával, és egyházunk rendje szerint is erre lehetőségük van, azt szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az jövő vasárnap lesz az Isten tisztelet keretében. Hirdetem a testvéreknek, hogy aki az árvíz károsult magyar testvéreink számára szeretne segítséget nyújtani, az a szárazabb ételt, fertőtlenítőszereket, tartósabb élelmiszereket, takarókat, egyebeket, hogyha szeretne segíteni, akkor a Fidesz székházba vigye az előttünk álló héten, mert onnan szállítja el a református szeretett szolgálat. Azt hiszem, hogy talán hét végéig lehet élni ezzel a lehetőséggel, de minél előbb tegyük meg, mert lehet, hogy pénteken már elvisszük, úgy tudom, hogy pénteken már szállítás van. Hát legalább csütörtökig, aki szeretne vinni valamit, vagy küldeni valamit, akár milyen kis kevés az, oda vigye, és onnan elszállítjuk majd a helyszínre. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most a 395. éneket énekeljük el, készülve az úrvacsora vételre. 395. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Énekeljük el mind három versével ezt az éneket. Aki nem kíván már úrvacsorázni, az éneklése után elmehet, attól áldott pünkösdöt kívánva innen is búcsút veszek, de aki szeretne maradni, természetesen mindenkit szeretettel látunk. Thank you.
Thank you.